tudom, hogy lassú vagyok, meg egyáltalán nem követem a szociális médiát, de hogy ugye egy ideje csinálják azt a mindenféle tartalmi kreatorok, hogy ez a link a kommentben, és én annyira lusta voltam, hogy csak ma néztem utána, hogy miért, hogy ugye ez a nem szeretik a kifelé vívő linkeket, és akkor így lejjebb sorolja az hátrébb sorolja az algoritmus, és akkor arra gondoltam, hogy mi ilyet nem csinálunk, amikor a podcastokat megosztjuk a rohadt Facebookon.
Aha.
És arra gondoltam, hogy én nem is akarom ezt csinálni, mert kurvára idegesít. Úgyhogy...
Meg hát úgyse onnan van a forgalmunk.
Hát, senki se tudja, hogy honnan van a forgalmunk, de nem akarok most erre. Tehát, szóval ezért van a hírlevél, ami amúgy most már nem az van, mint volt egy ideje, hogy minden héten volt egy leiratkozónk, de feliratkozónk sincs nagyon, tehát most úgy stagnál, szóval azt mondanám a hallgatóknak, ez már ezek szerint egy cold open, hogy aki gyűlöli a Facebookot, az iratkozzon fel a hírlevélre, és a jegyzetekben ott van a hírlevél link, és a hírlevél az, hát nem tudom, hogy félrevezető megnevezése, de igazából csak az van benne, hogy hello, itt az új epizód, hogyha esetleg máshonnan nem értesülnél róla, csak ennyi. Néha van benne plusz valami.
Igen.
Kis apróság, de nem az, hogy most beszámolunk az új fejlesztéseinkről, vagy azt akarjuk, hogy vegyél valamit, szóval nem ilyen jellegű, hanem csak valami kis apróság. Néha cicakép.
Cicakép, meg néha ilyen extra szóvicc, ami Balázsnak az adás felvétele után jutott eszébe, és annyira csodálatos.
Nem azért, bocsánat, tehát nem azért nem reagálok a kopogásra, mert nem hallom a kopogást, és ezért hangosabban kell kopogni, hanem azért, mert már felvétel van. Kéne nekem venni egy ilyen piros on-air lámpát. Bejöhetsz, csak ne kopogj. Illetve elviheted a kutyát sétálni, erre beengedi a kutyát. Na jó, mindegy. Itt zajlanak közben az események, nem tudom, ez még a Cold Open.
Sziasztok, ez a Cold Open podcast.
Drága hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőbe. Én Löwenberg Balázs vagyok, itt van velünk Scully.
Sziasztok!
Itt van velünk Dávid.
Hello!
És ez végre ismét A7, múltkor B7 volt, és az sose olyan jó,
Nagyon kedves tőletek, és köszönöm szépen a hallgatók nevében is, hogy álltátok a sarat nélkülem is.
Scully, te vagy az egyetlen hallgató, akinek jobb a B7, mint az A7, mert ezt meghallgatod.
Nem tudhatjuk.
Na, a friss hír, amennyiben ma láttam a Guardianen, hogy ez egy ilyen 7 maszkotja jellegű sztori, hogy a 7 upszia, hogy a legfőbb izraeli kiberkém elhárító akárkicsoda az úgy bukott le, hogy kiderült, hogy a könyv, amit kiadott, annak az e-book formátuma valahogy tartalmazta az ő magán e-mail címét.
Jaj!
Úgyhogy annyira lebukott, hogy először az izraeli hadsereg tagadott mindent, és mondta, hogy nem, meg nem is egy ilyen fontos ember, meg úgy egyáltalán, de aztán olyannyira beismerték, hogy én utána néztem, és most már az izraeli médiában is ezt mind lehozták, pedig ott cenzúra van, és oda kell írni a cikk végére, hogy a cenzúra engedélyezte, hogy ezt az információt, hogy már végigment a teljes angol nyelvű médián, hogy ezt lehozzák ott is. Ő egyébként olyasmivel foglalkozott, nem is tudom, hogy ezzel, hogy erről mi beszéltünk-e, de talán nem, de akár beszélhettünk is volna róla, ez a 8200-as egység, ami a mesterséges intelligencia, meg hasonló technológiák segítségével azonosít célpontokat. Tehát ez az, amit úgy ráengedtek Gázára, és akkor az azt mondta, hogy hoppá, itt van egy ember, aki olyan WhatsApp csoportokban van, amiben vannak rossz emberek is, akkor igazából ő is kilőhető ilyen százalék biztonsággal. És akkor emiatt is kritizálták az izraeli hadsereget többek között. Szóval ő ennek az egységnek volt a nagy fővezére, és írt egy könyvet, a The Human Machine Team címmel.
Mindenféle intim részletekkel?
Igen. Igen.
Hát és az egészben az a durva, hogy, hogy ez valószínűleg átment azért így néhány emberen a nyers szöveg, és hogy senkinek nem tűnt fel, hogy annak nem kéne benne lennie.
Én eleve azt nem értem, hogy miért ír az ilyen könyvet? Tehát miért nem mondják neki, hogy főnököm, most ezt így még nem kéne, majd ha nyugdíjba mentél, akkor önmegvalósítsák kedvedre, de amíg a 8200-as egységben dolgozol, addig így az irodalmi ambícióidat tedd már félre egy kicsit.
Nem tudom. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálhatta egyébként. Hát menet közben nem nagyon szoktak ennyire magánzani. Visszavonulás után általában az ilyen főemberek visszavonulnak mondjuk így nagyjából 50 évesen, és utána a tech-szektor felszipkázza őket rettenetes pénzekért. De hogy ő hogy írhatott könyvet, és úgy írt könyvet, hogy a monogramja alatt Brigadier General YS, Yossi Saria, de hogy nem a könyvben volt benne, hanem az elektronikus verzióban volt egy anonim, idézőjelben anonim e-mail cím, de amit vissza lehetett egyszerűen vezetni az ő nevére és Google accountjára, és amihez gondolom ilyen Google Maps használat, meg ilyesmi is ott volt, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes.
Te már azt se értem, hogy miért használ Google bármit.
Hát mindenki Google-t használ.
És egyébként, amikor így az elektronikus hírszerzésnél akadozások voltak neki, akkor szóltak neki, hogy Yossi, szaralj el.
Lehet.
Én azon gondolkoztam, hogy olyan a neve, mint hogyha egy Disney rajzfilmre szeretnél csúnyákat mondani.
Jaj. Na, de ez csak egy ilyen kis mellékhír az elejére. Illetve van follow-upunk, valamikor, és nem néztem most utána, hogy mikor beszéltünk arról, hogy az Amazon bevezette azt, hogy egyáltalán ne is legyen kassa az üzletekben, hanem csak bepakolsz, kisétálsz, és akkor fizettél. És közben minden kamera, meg egyebek érzékelik, hogy mit vettél, és akkor ez alapján fizetsz. Na ez nem jött be nekik. Úgyhogy...
Nem, ez volt az, ahol egyébként így nem tudom hány tízzer, nem is tudom, afrikai minimálbéres melós nyomkodja a AI-nak, hogy pontosan mit lát?
Na hát pontosan ez az, és hát itt azt mondták, hogy mint egy 1000 indiai dolgozó figyelte és csekkolta, hogy akkor most így mi történt. Tehát, hogy ezt hívják, ugye ez nem tudom, bár ugye a Kempelen farkas sakk automatája, az mondjuk, hogy valamennyire magyar vonatkozású, vagy oké, monarchikus, de nem tudom, hogy annak az automatának mi a normál magyar neve. Minden esetre angolul ezt úgy hívják, hogy Mechanical Turk.
Igen.
A mechanikus török, de hogy ezt használják arra is, amikor látszólag valami technológia szoftveres, de valójában ember van mögötte, ugye ez mint a sakkozó a dobozban, hogy ott is az volt, aki esetleg ezt nem ismerné, hogy Kempelen farkas megalkotta magától sakkozó sakkautomatát, ami kívülről úgy nézett ki, hogy ott van egy ilyen bábú, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen pipázó török, és leültél vele sakkozni, és akkor, minthogyha egy robot válaszolt volna mindig a lépéseidre. Csak ez az egész úgy volt megalkotva, hogy a dobozban ült egy hajlékony és sakkozni ügyesen tudó ember, aki mozgatta a bábukat, illetve mozgatta ennek a török bábunak a végtagjait. Csak valahogy úgy volt megalkotva a doboz, hogy senki nem gondolta, hogy abba befér egy ember, meg azt hiszem így lehetett is mutogatni, milyen dupla falu dobozba, hogy lám nincsen benne senki. Na de hát az Amazon egyébként gyakran alkalmaz ilyesmit, és a Gizmodo össze is szedte egy ilyen lista cikkben, hogy még mik azok az ilyen Mechanical Turk megoldások, amiket tech cégek alkalmaznak. Az egyik az a Amazon Fresh volt, ami jól nem jött be, és akkor van még egy pár ilyen, amit picit úgy érzem, hogy csak azért, mert hogy legyen 10, beleraktak olyasmit is, ami azért nem pont az, de hogy például volt egy olyan ilyen autós gyorséttermi megoldás, illetve hát egy szolgáltató, a Presto Voice néven, ami azt mondta, hogy ha te gyorsétterem vagy, és van ilyen autós drive-thru ablakod, akkor vedd igénybe az ő szolgáltatásukat, mert ők mesterséges intelligenciával felismerik hangot, és akkor a rendelést így fel tudják venni gépileg, és akkor nem kell ember. És akkor kiderült, hogy a rendelések több mint 70%-át mégiscsak embereken keresztül csatornázták át Presto Voice-ék. Ők Fülöp-szigetiekieket használtak. Hát, mint mi is. Mint ugye Magyarország. Lehet, hogy onnan vettük az ötletet.
De mennyit fejlődött a technológia a Kempelen Farkas óta, amikor így effektív ott kellett lenni a dobozban az embernek, most pedig szegény indiaiak távolról figyelhették az Amazon vásárlóit.
Ja, egyre jobb. A 2015-ben mutatta be a Facebook az M nevű virtuális asszisztensét, ami állítólag a Messengeren keresztül működött, mármint, hogy nem állítólag, hanem hogy a Messengeren keresztül működött, és akkor lehetett neki feladatokat adni, hogy foglalja a mozijegyet, meg megmondja az időjárást, meg ilyenek, de állítólag amellett, hogy ugye volt valami nagyon kezdetleges AI rendszer, amit úgy próbáltak fejleszgetni, de igazából ez az M, ez az volt, hogy emberek vették az adatokat, és próbáltak válaszolgatni. Csak pár beta teszter beszélgetett valójában az M-nek a megoldásával. Szóval ilyenek vannak, ne higgyünk el mindent, a Amazonnak meg pláne ne, úgyhogy ezt jól visszavonták, az önkiszolgálást.
Hát szép. De még a végén a Star Trekről is kiderül, hogy William Shatner nem is szerepelt benne, csak egy ilyen Mechanical Kirk.
Jaj.
Bocsánat.
Még ide akartam gyorsan bedobni, hogy egyrészt az Amazonnak nem vált be a boltból kisétálós modell, a másik meg ez a még mi nem vált be rovat, bár ez félig még a follow-up rovat, de úgy ide raktam, hogy a Verge jelentette többek között, hogy a Google Podcasts megszűnik, úgyhogy ezt is hozzávehetjük a hosszú listához, hogy mi az, amit a Google bejelentett, hogy most
érzenek
erre, igen, és akkor utána jól kivezették, úgyhogy a Verge az már teljesen, vagy a Verge szakírója teljesen lemondott már bármiről, amit a Google bejelent, elnevezte ez a Google Cycle, hogy a Google nagy hévvel bejelent valamit, utána egy darabig adogatnak hozzá vicces feature-öket, majd utána az egészet küldik a temetőbe.
De legalább megpróbálták.
Igen. Az is lehet, hogy csak elküldték pihenni.
Mint a...
Egy farmra.
Mint a robotokat vasárnap Németországban.
Igen, ezúttal pedig megérkezünk az automatahari rovatba, és a rovatizálást nagyon szépen köszönjük Scully-nak ezen a héten.
Ezért a rovat címére egyébként is jár a taps.
Jaj, hát nagyon köszönöm. Bár egyébként, de azt néztem, hogy végül is a Mechanical Turkökre is illhetett volna, de az is jó, ha itt kezdjük. Én most egy olyan hírrel jöttem, hogy Németországban ugyan bevált az önkiszolgáló bolt, de mégis be kellett zárni néhány helyen.
És önkiszolgáló volt.
Hát egyelőre igen, de azért mindenki nagyon reménykedik benne, hogy vagy hát nem sokan reménykednek benne, hogy ez nem lesz itt sokáig. A svájci tulajdonú Németországban működő Tegut bolthálózatnak néhány üzletét kellett bezárni. Elsőre én is azt hittem, hogy ez is csak ilyen kisétálós bolt, mert azt írták, hogy amikor automatizáltan működik, akkor a vásárlóknak belépés előtt meg kell adniuk az ügyfél és bankkártya adataikat, de utána láttam, hogy ez valószínűleg csak ilyen biztonsági intézkedés, mert egyébként van önkiszolgáló pénztár, és ott fizetik ki az emberek, amiket vásároltak. Ennek az üzletláncnak egyébként vannak hagyományos szupermarketei is, de mellette vannak kisebb automatizált boltok, amiknek az a nevük, hogy Teo, amin ott így el is kacereztem magamban, hogy végül is a vasárnapi pihenőnap az ilyen vallási gyökerekből ered, és hogy akkor legalább a teológusok hadd dolgozhassanak ezekben a boltokban. Vasárnaponként is. Ezek egyébként ilyen előregyártott fa konténerek, és viszonylag kicsik, de a hagyományos szupermarketekhez képest szűkebb is a kínálatuk, de így is van bennük kb. 1000 féle termék, amik kellhetnek a mindennapi élethez. Például van tejtermék, friss gyümölcs és zöldség, de egyébként kiemelték itt a Bitport cikkében, hogy van ószer- és terhességi teszt is, ami tényleg jó tud lenni, hogyha hozzá tud jutni az ember sürgősen a hétvégén, ha hirtelen kell.
Most így hirtelen elgondolkoztam azon, hogy vajon meg tudnám-e tippelni, hogy egy boltban hányféle termék van. És rájöttem, hogy úgy hirtelen nem. Ez egy jó ilyen, vannak ezek a menedzsment tanácsadó cégek, ahol megkérdezik tőled, hogy hány golflabda férne egy 737-es Boeingba, de ez is ilyen, hogy szerinted a sarki közértben hányféle termék van? Mert most ugye azt mondják, hogy 1000, az nem tudom, hogy ez most sok, kevés, mihez viszonyítsam.
Pont elég.
Igen.
Ja, hát én most csak ez ilyen online bevásárlású cuccokhoz tudom hasonlítani, ahol túlságosan sok, és nem lehet szűrni csak azok a termékekre, amik pont engem érdekelnek. De hát itt a vásárlói visszajelzések szerint ez az 1000 termék is tök jó, mert hogy nagyobb választék ez, mint ami a benzinkutak kisboltjaiban van, amik szintén nyitva lehetnek hétvégén. Egyébként a repterek és a vasútállomások lehetnek még nyitva vasárnap, de hát így ott sem nagyobb a választék, meg oda még nehezebben jut el az ember. Na és egyébként ezekben a boltokban van személyzet a munkanapokon, csak hétvégén nincs, ilyenkor működik automatizált módon, és hát igen, azt már mondtam, hogy a vásárlók úgy tudnak belépni, hogyha megadták a bankkártyájukról az ügyfélazonosító adatokat, aztán amikor bent vannak, akkor ők maguknak szedik össze a termékeket, amikre szükségük van, és az önkiszolgáló pénztárnál kifizetik. És egyébként működnek biztonsági kamerák a boltban azért, hogy megelőzzék a lopásokat, bár így is vannak lopások, de hát így elvileg még így is belefér nekik, nem annyi, hogy veszélyeztesse a modellt. A cégnek az igazgató tanácsának a tagja, Thomas Stieb, azt nyilatkozta a Financial Times-nak, aki foglalkozott ezzel a témával, hogy ők elégedettek a Teo teljesítményével, és hogy az üzletág négyzetméterenkénti termelékenysége felülmúlja a szupermarketekét. Ja, és én egyébként a Bitporton futottam bele ebbe a cikkbe, de elkezdtem utána nézni, és a Financial Times meg a Fortune is közölt róla anyagot, de mindkettő paywall mögött volt, és nekem ezekre nincs előfizetésem, és csak ezekre nem akartam előfizetni. A Daily Mail írt még róla, úgyhogy azt is beletettem a jegyzetbe, mert ott van arról is kép, hogy néz ki belülről, és tényleg tök tisztának, és modernnek, és hasznosnak tűnik. Meg a Daily Mail cikkben volt néhány plusz info a Bitportoshoz képest, mert itt azt írják, hogy kb. 40 ilyen teljesen automatizáltan is működtethető bolt van, és hogy a vasárnapi vásárlásokból származott ezeknek az automatizált boltoknak a 25-30%-a. Ja, és ezt is ők osztották meg, hogy ezek a boltok a Lánc alapítója után kapták a nevüket, aki sajnos már azóta elhunyt. Egyébként Theo Goodberley volt a neve, vagy hát Goodber lett, úgy van leírva, amivel megint viccelődhetnénk, ha gonoszak lennénk. Na, és ezek tök jól elműködtek, de a német szolgáltató szektornak az egyik nagy szakszervezete a Verdi bírósághoz fordult emiatt a gyakorlat miatt, Hessen tartományban. Ők azért ellenzik a vasárnapi nyitvatart, vagy tehát mindenféle vasárnapi munkát ezekben a boltokban, mert a kiskereskedelemben dolgozók a hét többi napján dolgoznak, és így szükségük van arra, hogy a vasárnapjuk garantáltan szabad legyen, és mert ez ugye Hessenben vasárnap otthon hesszelhessenek. És hát azt mondták, hogy bár a boltokban nincsenek alkalmazottak, de ők így a szakszervezetnél attól tartanak, hogy mivel ott lehet vasárnap vásárolni, akkor majd a konkurens kereskedő cégek is elkezdenek lobbizni azért, hogy, hogy lazítsanak a vasárnapi nyitvatartás tilalmán, ami ugye rosszabb helyzetbe hozhatja a kiskereskedelemben dolgozó alkalmazottakat.
Hát azt kéne csinálni, hogy mondjuk lehessen vásárolni, de mondjuk a biztonsági kamera a szabadságra menjen vasárnapon.
Pont az. Nekem csak annyit ott eszembe, hogy mi lenne, hogyha a konkurens boltoknak is csak azt engedélyeznék, hogy ugyanígy automatizált boltokat nyithassanak. De ez csak ilyen privát vélemény. Minden esetre ennek a bírósági ügynek az lett a vége, hogy tavaly decemberben született döntés, és a hesseni legfelsőbb közigazgatósági bíróság úgy döntött, hogy nem lehetnek nyitva ezek a teók abban a tartományban, hiába működnek úgy, mint egy robot. Az indoklás szerint a német jog értelmében ezek boltnak minősülnek, és így rájuk is érvényesek a nyitvatartási időre vonatkozó évszázados jogszabályok, mert hogy egyébként ezt a vasárnapi pihenőidőt 1919-ben rögzítették először Németország alkotmányában, és még 2009-ben is megerősítette az alkotmánybíróság, és hát a cégnek a képviselője azt mondta, hogy szerint ez a döntés ez teljesen abszurd, és ők továbbra is kitartanak amellett, hogy ezek a konténerek olyan automaták, amelyeket nem érinthetne a tilalom, de hát sajnos kénytelenek voltak leállítani a terjeszkedést Hessenben, meg be is zárták ezeket a boltokat, de hát így azt írják itt a történet végén, hogy a hesseni tartományi kormány időben már jelezte, hogy hajlandó kezdeményezni, hogy módosítsák a törvényt, amit egyébként más tartományokban, például Bajorországban és Baden-Württembergben már korábban megtettek.
Én azon gondolkodtam, hogy ha én lettem volna a tiltást szorgalmazó fél helyében, akkor én nem, szerintem ez egy marhaság, hogy ez egy olyan, mint egy bolt, miközben nem azt, tehát ennyiben szerintem tök igaza van Thomas Stébnek, vagy Stébnek. Hát mert nincs benne, tehát hogy nem úgy működik, mint egy bolt, hogy ott áll egy ember a pult mögött, és ott méri le a szalámit. De...
Hát a bolt kérdés, hogy a bolt az embertől bolt-e, vagy pedig attól, hogy pénzt adsz áruért.
Egyszer. Na jó, akkor
ezzel az erővel, tehát azért van, abban tök igazabban szerintem a Thomas Stébnek, hogy akkor egy kólautomata se működjön hétvégén ezzel az erővel. Viszont, és ez egy fontos viszont, tehát ha én lettem volna a tiltást szorgalmazó fél helyében, én azt mondtam volna, hogy akkor ez egy automata. De akkor nincsen tech support, hogyha vasárnap összeomlik a számlázó rendszer, vagy nem tudom, az okos hűtő megadja magát, és nem tudom mi, mert hát az IT-soknak is hétvége van. Na, így kell, nem kell.
Hát senki nem tudja. Senki nem tudja, hogy mi van, meg hogy kinek mi kell, de azért szerintem valahogy az ilyen általános technológiai fejlődés törvényei szerint gondolom, hogy afelé megyünk, hogy ezek is majd szépen működni fognak, mert valóban inkább automata, mint kisközért egy ilyen.
Igen. Uh-huh. Csak ne Elon Musk-ék fejleszik mögé a vasat, meg a kódot leginkább.
Ezek fakonténerek, úgyhogy a fát se.
A vasat se, a fát se, meg a szoftvert se. És akkor ezzel feldobtam magamnak a labdát a következő hírre, ugyanis a drága hallgatók, nem tudom, tudtátok-e, hogy Irán megtámadta Izraelt, és a rakétákat lőtt ki Tel Avivra. Április 7-én számolt be erről az egy rettenetesen ijesztő lehetőségről a Telex, de szerencsére kiderült,
hogy... Az X vagy a Telex?
Hát először az X, aztán a Telex, de szerencsére nem volt szó ilyenről, de mivel azért mostanában egy kicsit feszült helyzetben van a világ, azért sokan elhitték ezt, de aztán kiderült, hogy és ami tényleg iszonyatosan para, hogy ezt az álhírt, vagyis hát egy hamis címet, az X saját hivatalos mesterséges intelligencia chatbotja, egy Grok nevű chatbot generálta, és aztán a X, bocs, Én ezt Twitternek fogom, én nem tudom ezt X-nek, ne ragudjatok. Tehát, hogy a Twitter népszerű híreket futtató funkciója az Explore reklámozta a frissített verzió legelső napján. A hír szerint 2020-ban a Twitter összerakott egy csapatot, aminek az volt a feladata, hogy az algoritmus mellett ajánljon híreket, és helyezze kontextusba a felkapott trendeket. Ez is kicsit ilyen mechanical törkös megoldás. Kár, hogy nem csütörtökön vesszük fel az adást, mert akkor lehetne törkös csütörtök. És egy évvel később a Twitter megállapodott az AP-vel és a Reuters-szel, hogy tovább erősítsék ezt az automatizálási funkciót. Viszont amikor Elon Musk 2022. októberében megvette a Twittert, akkor eltűnt az írásos kontextus, és Elon Musk éppen ki is rúgta a Twitter vonatkozó szerkesztőit. És akkor ezen a héten derült ki, hogy most az X-en, amit továbbra is Twitternek fogok hívni, lesz ilyen explore, vagy felfedezés funkció, ahol a legfrissebb és legnépszerűbb témákat fogják futtatni. Ez április 4-én indult el, és minden felkapott témában a legnépszerűbb felhasználói bejegyzéseket gyűjti össze egy oldalra, és itt a felhasználók által létrehozott tartalom fölött ilyen könnyen áttekinthető összefoglalókat kínál a témáról. Sőt, az oldal legtetején a Twitter egy ilyen címsorszerű információt is létrehozott, amitől úgy néz ki, mintha egy cikket olvasnának a témával kapcsolatban. Viszont Elon Musk nem vette vissza a régi szerkesztői csapatot, sőt, senkit se vett fel ehhez, hanem a rábízta ezt az egész tartalmat erre a Grok nevű chatbotra. És a hírt eredetileg megíró meseből szerint a mostani álhír azért kaphatott ekkora nyilvánosságot, mert hitelesített fiókok kezdték szakmányba terjeszteni ugyanazt az egy tweetet. Ráadásul, mikor valaki hozzácsapott egy ellenőrizetlen videót is, és a Grok ezek alapján azt hihette, hogy ez egy ténylegesen történő valós dolog, és úgy alkotta meg a hivatalosnak tűnő narratívát a történethez. Ez az Explore oldal pedig úgy kezelte, mint az egy valós hír lenne. Szóval a chatbot egy gyorsan terjedő álhírből generált egy megtévesztő sztorit.
Hát mert ugye a hitelesítés korábban úgy működött, hogy ténylegesen hitelesítették, hogy oké, te ember vagy, és mondjuk van egy valamilyen...
Személyid?
Valami, hát nem is a személyid, hanem most ezt nem tudom, ezt a notability, ezt hogy lehetne rendesen magyarra lefordítani, de hogy van valami súly. Igen, tehát hogy egy ilyen jelentős vagy, mert mit tudom, ilyen neves újságíró vagy, vagy író, híres ember, akármi, és bizonyítottad, hogy te az vagy, akinek az accountot kiadja magát, vagy aki az accountot szerint vagy. És ehhez képest ugye jelenleg az van, hogyha fizetsz egy havidíjat a prémiumért, akkor megkapod a blue check markot, és akkor az történt, hogy hirtelen jött egy csomó ilyen kékpipás idézőjelben, mert ezt már nem is mondják, szerintem verified-nak, hanem csak az, hogy ilyen megpipázott account. Szóval ez is hozzájárult, hogy a kék pipa az igazából már semmit nem jelent, de valahogy az algoritmus mégiscsak úgy kezeli, hogy ezek ilyen értékesebb, vagy hitelesebb infót nyújtó accountok.
Köszönjük ezt is, Elon. Egyébként nem ez az első eset, hogy Grokkot álhír terjesztésén kapták, mert korábban ugyan privát csetelésekben, de ott terjesztett hamis információkat, úgyhogy fantasztikusan sikerült.
Csodálatos. El kéne zárni ezt a chatbotot, és akkor az lenne a Jailhouse Grok.
Hoho, szép. Szép, de hát azt attól tartok, hogy itt a Twitter házatáján kevesen fognak mosolyogni ennek a hírnek a hallatán.
Viszont, hogyha fognak is mosolyogni, akkor van egy robot, ami már 800 millisekundummal korábban ezt jelezni tudja, hogy mosolygás jön.
Mark Zuckerberg.
Igen, ez a mosolyrovat. Egyébként a Columbia Egyetem, hoppá, valakit hívnak valamin.
Én voltam, bocsánat.
A Columbia Egyetemen fejlesztettek ki egy olyan algoritmust, és hozzá egy kis robot, ilyen puha robot arcot, ami felismeri azokat az apró változásokat az emberi mimikában, amik azt jelzik, hogy hopp, mindjárt mosoljon, és mielőtt megtörténik maga a mosoly, ezt jelzi, és akkor vissza is tud mosolyogni ez a robotarc. Tehát ugye ez egyrészt az algoritmus, ami észleli, hogy hello, itt mosoly lesz, és akkor hozzáraktak egy emo nevű arcot, ami ilyen szilikon, és valami miatt kék.
És nagyon creepy,
Ezt akartam, hogy egyáltalán nem néz ki parán.
Nem tudom, hol írnak még róla, én a Singularity Hub nevű oldalon olvastam, persze egy április 1-jei cikk, de utána néztem, hogy már márciusban a Science Robotics, illetve a science.org-nak a robotikával foglalkozó aloldalán van erről egy a tényleges a kutatási anyag ott van, ami azért nem csak azért jó, mert ez bizonyítja, hogy ez nem valami április 1-jei tréfa, hanem mert abban további fotók is vannak arról, hogy Emo hogy mosolyog, és hát ezt úgy elalvás előtt ne nézzétek meg, szerintem, mert ha nem mosolygó Emo-ra azt mondod, Scully, hogy creepy, akkor utána, hogyha a mosolygóra ránézel, az még durvább.
Nem a mosolygóra néztem rá, és ez, tehát ilyen, nem tudom, ilyen inkább, tehát hogy én nem akarnék mosolyogni, hogy nehogy rám vigyorogjon.
Jó, de közben azért azt is tegyük hozzá, hogy nem kell feltétlenül itt sémelni a robotokat és Emót, hát ha ő így mosolyog, azért a szándékot értékeljük.
Ja, azt természetesen, igen, azt értékeljük.
Én nem véletlenül emlegettem a Zuckerberget, mert nekem ő jut eszembe Emóról, bocs, mindenki, minden érintettől.
Emó nyomában.
És akkor elmondanak ilyesmiket a kutatók, hogy sok minden tartozik a nonverbális kommunikációhoz, és nagyon nehéz így parancsra, vagy hát így felszólításra mosolyogni, meg ilyenek. Emónak egyébként 26 ilyen arc mozgató kis motorkája van, amit úgy is tekinthetünk, mint hogyha ezek ilyen arcizmok lennének, hogy tudja mozgatni a szemöldökét, szemét, száját, nyakát, és még a saját arc kifejezéseit is, vagy hát mimikáját is tudja követni.
És ez mire lesz jó?
Hát ilyen élethűbb robotok, vagy ilyen élethűbb interakciókhoz gondolom, ahhoz hát mondjuk előbb egy élethűbb arcot is kell majd csinálni, de hát nyilván el kell kezdeni valahol.
Hát ha jól értem, akkor az, hogy legyen egy ténylegesen mosolygó szilikon arc, az másodlagos volt, és főleg az volt a cél, hogy legyen egy algoritmus, ami helyesen értelmezi az érzelmeket, vagy az arc kifejezéseket.
Ja, jó, oké. Én azt a részét nem értettem, hogy miért jó, hogyha előbb mosolyog, mint én. De oké, így már értem, hogy az értelmezésről, vagy arról szól, hogy ismerje föl helyesen, és akkor ez csak egy ilyen plusz pozitív feedback, hogy jól ismerte föl.
Igen.
Hát, és meg szerintem az se baj, hogyha tudja utánozni az embereket, vagy hát ténylegesen valid reakciót adni, mert lehet, hogy ez például ilyen, itt írják a science.org-on, hogy ilyen neuropszichológiában is lehet például szerepe, illetve kísérleti pszichológiában és más területeken is, idegtudományokban. Egyébként nagyon érdekes a science.org cikke, jelentős részét egyáltalán nem értem, de annyit megértettem belőle, hogy egy részen például azt nézik, hogy az arc megváltozásának a gyorsulása milyen mértékű, és amikor nagyon felgyorsul, akkor onnan, többek között onnan tudja Emo, hogy mindjárt mosolygás lesz. Nyilván, ha megfelelő pontok az arcon bizonyos sebességgel vagy gyorsulással közelítenek egymás felé, vagy távolodnak egymástól.
Nekem nagyon tetszik a science.org-on a confusion matrix kifejezése, konfúziós matrix. Ez egy ilyen anime sorozat is lehetne akár.
Hát illetve az életünk.
Igen.
És egyébként, ha valaki szeretne elmélyedni ebben, akkor ne kattintson a science.org cikkében az mmifacedb.com-ra, akármennyire is be van az oda linkelve, mert az egy parkolt doménre vezet, pedig azt ígéri a cikk, hogy a teljes adatbázis ott elérhető. Mert az egyik link az rosszul volt belerakva, a cikk végén a mmifacedb.eu oldalon lehet megtalálni a teljes kutatási fotóadatbázist, vagy ilyen arckifejezés adatbázist.
Na, és lehet gyakorolni a mosolygást. És azért lett mosolyrovat egyébként, mert a következő sztori az valahogy úgy került be az én hírfolyamomba, hogy mosolyogjon az univerzum, mert most felé fordították a tudósok a világ legnagyobb digitális kameráját, és reméljük, hogy legalábbis a déli égbolt mosolyog majd, amikor az LSST kutatást jól felé fordítják. Azt nem látom, hogy ezt a kamerát elnevezték-e valahogy. Úgy látom, hogy nem.
Ami szégyeljék magukat.
Ahhoz képest, hogy ez a világ legnagyobb digitális kamerája, semmiféle ilyen kamera, meg kamera face, vagy valami hasonló nevet nem kapott, hanem csak simán a LSST kamera lett a neve. Ez a LSST, ez a Legacy Survey of Space and Time.
Hát látszik, hogy nem a NASA csinálta.
Igen, és ez a Vera Rubin csillagvizsgáló része. 60 petabyte adatot fog szolgáltatni a világegyetem összetételéről, és ez egy 10 éves kutatás. 3,2 milliárd pixel. Hmm. Ami mi? 3200 megapixel, ugye? Valami ilyesmi.
Mondjuk. Nagyon menő néz ki. Én már várom a Lego verziót.
Másfél méteres optikai lencséje van, és 20 másodpercenként készít egy 15 másodperc expozíciós idővel készülő képet, és automatikusan változtatja a filtereket.
Az hogy ilyen,
cicafüles filter, meg...
Reméljük. Na minden, lesznek szép képek. Igazából csak ennyi, illetve lehet írni neveket, hogy ahelyett, hogy LSST kamera, hogy nevezzék ezt a kamerát.
Épp akartam javasolni, hogy...
Ez jutott eszem, az a nem figyelti LST, amit be is raktam. Hogyha mint tudom, fölnézel folyton az égre, akkor ez fog történni, de más nem jutott eszembe.
Én akartam javasolni, hogy a bolygó nevén a pillangó csoport neki szaladhatna.
Ja, hát igen, akár az is lehet, de hogyha mindenki magának akarja otthon kitalálni, hogy mivel írja föl ezeket a javaslatokat, akkor ahhoz vajon mit javasolunk, Balázs?
Bocsánat, közben kattintgattam, úgyhogy
hát, semmi kicsit nem tudok
semmit kitalálni, de az tény, hogy a következő sztorink az egy nagyon menő kütyűről szól, ami egy ilyen tollra, vagy ceruzára, vagy bármilyen író szerszámra helyezhető ilyen kis pendrive méretű izé, ami az írás és olvasás tanulását segíti. Az a neve, hogy Literacy Pen. Hát ezt nem állítom, hogy ez nem valami ilyen csak ilyen kis marketing húzás, de ezzel együtt nagyon szimpatikus. A világ írástudási alapítvány, van ilyen? World Literacy Foundation.
Hát ezek szerint.
És a MediaMonks nevű holland marketing cég alkották ezt meg. Ez úgy néz ki, hogy ráhúzod. Úgy néz, nem is tudom, mint egy ilyen, még régen, amikor voltak ilyen pici MP3 lejátszók, tehát valami olyasmi
néz ki,
hogy így ráhúzod a tollra vagy a ceruzára, van rajta mikrofon, meg egy kis kijelző, és belemondod a mikrofonba a valamilyen szót, és a kijelző kiírja, hogy kell azt leírni. És akkor te meg a írószerszámmal jól le tudod ezt másolni.
És minek kell ráhúzni a ceruzára?
Nem hát, kell ráhúzni a ceruzára, csak ez ilyen jól néz ki, hogy ott tud lenni rajta.
Hát de hát itt írják, hogy user slip the device onto the pen.
Hát nem muszáj, hogy ráhúzzák, de ők ráhúzzák, mert ott van jó helyen, vagy ott látják, nem? Vagy úgy áll kézre.
Hát nem sokkal egyszerűbb, ha lerakod magad el, és akkor nem a kezeden kell nézni a szót, amit le akarsz írni.
De nem a kezeden nézed, hanem fogod a tollat, és miközben írod, közben lát, tehát ott van.
Na jó, de hogy
fölött. Tehát ha leraknád máshova, szerintem te már lehet, hogy arra gondolsz, mint írástudó.
Az írástudó privilégiemet csekkoljam?
Igen. Az írástudók felelőssége. Tehát ha máshova rakod, akkor, akkor nem tudod folyamatosan nézni, amit írsz, mert akkor mindig át kell nézned a kijelzőre, ami máshol van. De ha a kijelző magán a tollon van, akkor miközben írod mondjuk itt a hello, a H betűt, ahogy írod, közben ugyanoda fókuszál a szemed nagyjából, vagy 2 centivel arrébb, ahova a betűt írod.
Én ezt értem, de hogy nem lenne egyszerűbb, hogyha lerakod, és így odaírod mellé, ahova leraktad, és akkor látod, hogy ott a betű, és mellé odaírod.
Hát akkor folyton föl kell venned, meg le kell venned, meg arrébb kell rakni.
Hát de nem kell, hát ha beszélsz bele, és akkor, na jó, mindegy, jó, oké.
Én értem, hogy Mind a kettőtöknél értem, hogy mire gondolsz, és szerint, vagy mire gondoltok, és szerintem ez egyszerűen csak változó, hogy kinek hogy lenne kényelmes, viszont sokkal menőbben néz ki a tollra ráhúzva, mint hogyha csak ott így hever a papíron, és mellette firkálsz a tollal.
Mert egyébként még arra gondoltam, hogy esetleg segít fogni a tollat, vagy a ceruzát. Mert úgy vannak az ilyen írás segítő spécén kialakított tollak. Azt hittem, hogy ez valami ilyesmi funkciójú, de hát majd ezt a kapnak még pályázati pénzt, akkor a Tier 2-ben megcsinálhatják.
Hát meg lehet, hogyha nincs a tollan, akkor elveszted.
Nem, mondjuk ez igaz. Bár ez a tollal együtt is elveszítheted.
Lehet, hogy nem vagy írástudó, akkor nincs is tollad. Azt kell, hogy ez így egybe legyen.
Ugye?
Miért is, hogyha csak rajzolsz tollal?
Ahhoz nem kell ez az eszköz.
De hát most tanulsz meg vele írni, amivel eddig csak rajzoltál. Egyébként még amikor emlegettétek, hogy úgy néz ki, mint a régi pici MP3 lejátszók, akkor arról eszembe jutott, hogy nekem volt egy ismerősöm, akinek volt egy ilyen mini MP3 lejátszója, és egyszer kiesett a kezéből, és egy csatorna fedélbe bepottyant. Úgyhogy azért jó a ceruzán hordani, mert akkor talán kisebb eséllyel esik bele.
Már értem.
Ennyi jutott eszembe.
Sikerült becsatornáznod ezt a gondolatot.
Én azért a MediaMonks-nak annyit visszajeleznék, hogy esetleg mutathatnák működés közben is. Tehát itt ember, nem látunk embert a termék videóban, pedig azért az jól néz neki, hogy fogja a gyerek a ceruzát, és le is írja ténylegesen, hogy hello, miközben nézi. Természetesen elképzelhető, hogy ez azért nem történik meg, mert ez az egész csak valami Cannes-i pályázathoz készült, vagy valami ilyesmi, hogy majd nyernek vele egy marketing díjat, de...
Ja, pedig de... a szlogenjük az lehetne az, hogy írás lesz a vége.
Au.
Ez nagyon szép. Annyit el kell erről a szlogenről mondanom, hogy ezt a 2-vel ezelőtti munkahelyemen, ahol lehetett... ahogy csináltak ilyen repi tollakat, ott én ezt bedobtam, és akkor ez került végül a tollakra.
Ó, hát ez nagyon menő. Mi mikor kapunk ezekből a tollakból?
Hát ha találok még valahol a lakásban, akkor a legközelebbi alkalommal, amikor találkozunk.
Szuper.
Drága hallgatók, ez lenne a reklám helye, ha lenne nálunk reklám, de ez most éppen nem reklám, hanem csak az történt, hogy megkeresett minket a Craft konferencia, a Craft C-vel, a konferencia K-val, hogy május 30-án és 31-én tartják a 10. Craft konferenciát, ami a régió egyik legnagyobb szoftverfejlesztői konferenciája, és arra gondoltunk, hogy ez hát ha érdekel titeket, vagy ha nem is mindenkit, akkor csak azokat, akik szoftverfejlesztő származásúak, azt mondják, hogy az idei Craft konferencián több mint 70 előadó lesz olyan cégektől, mint a Google, a Tesla, a Microsoft, az OpenAI, a Stripe, az eBay vagy a Spotify. És sokan mások. Ez a Vasút Történeti Parkban lesz, de egyébként nem csak személyesen, hanem online is részt lehet venni az előadásokon, talán a workshopokon is. Akit érdekel a szoftverfejlesztés jelene jövője, legújabb trendek, meg inspiráló beszédek, előadások, mesterkurzusok, workshopok, stb. Azok legalábbis nézzenek rá, ez a craftconf.com oldalon van, úgy van, hogy CRAFT kötőjel conf.com/2024, és akkor lehet böngészni az előadók között, meg a programok között, van merchboltjuk is craftéknak, ami még érdekes, egyrészt, hogy április 15-e és 28-a között lesz egy tavaszi akció, amikor kedvezményesebben lehet jegyet venni. Másrészt azt mondták Crafték, hogy adnak nekünk jegyet, mi meg azt mondtuk, hogy ne nekünk adjanak jegyet, hanem a hallgatónak adjanak jegyet, úgyhogy hallgató, hogyha szoftverfejlesztő vagy, vagy láttál már szoftverfejlesztőt, vagy szeretnél szoftverfejlesztő lenni, vagy egy kedves szoftverfejlesztő ismerősödet szeretnéd meglepni gyereknapra, akkor jelentkezz nálunk a Craft, akár C-vel, akár K-val, craft@kast.hu e-mail címen. Figyelj arra, hogy a Kast viszont K-val van, és akkor bekerül a neved a kalapba, feltéve, hogyha elküldted nekünk a nevedet az e-mailben, és mesterséges intelligencia segítségével ki fogjuk sorsolni, hogy ki nyeri ezt a jegyet. Megírhatod, hogy online jegyet szeretnél, vagy pedig személyes jegyet szeretnél. Mármint, hogy olyan jegyet, ami biztosítja a személyes belépést a konferenciára. Tehát a weboldal még egyszer craft-conf.com, craft-conf.com, COM per 2024, az időpontja május 30-31, és a helyszíne pedig a Budapesti Vasút Történeti Park. És most vissza a műsorhoz. Na, de hát, ha írás lesz a vége, akkor nagy gomba leszünk, rovat jön most. Azt is mondhatnám, hogy a marketing ügynökség, apropó marketing ügynökségek, mi is a helyzet a gombákkal?
Azt hittem az a kérdés, hogy mi a helyzet az AI-jal, de igen.
Igen, ez is az is, igen. Mi a közös?
Hát mind a kettő lehet veszélyes. Ugyanis hát arra figyelmeztetnek a Gizmodo cikkében, hogyha AI segítségével akarod azonosítani a gombákat, akkor bele is hallhatsz, ugyanis megjelent egy friss jelentés, amiben arra figyelmeztetnek, hogy nem túl jó ötlet mesterséges intelligenciára támaszkodni a gombák azonosításában, mert hát ez egy sokkal bonyolultabb folyamat annál, hogy egyszerűen csak egy fényképet átfuttassunk egy rendszerem. A jelentést a Public Citizen készítette, ők egy non-profit fogyasztóvédelmi csoport, és hát azt mondják ebben a riportban, hogy a gombák azonosítása az egy magas kockázatú tevékenység, amely valós szakértelmet igényel, viszont ők úgy látják a Google Trends alapján, hogy az elmúlt években megnőtt az érdeklődés a gomba határozó szoftverek és alkalmazások iránt, illetve csak simán a böngészőben is több a keresés a különféle gombafajtákra és a jellemzőikre, és ennek a csoportnak a kutatási igazgatója, Rick Claypool, arra hívja fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligenciára támaszkodó alkalmazások olyankor hatékony eszközök lehetnek, amikor a növényekről és állatokról kell többet megtudni, de hát ezeket a lekérdezéseket nem lehet összehasonlítani a gombakereséssel, mert hogy ott nem elég egyszerűen egy képet beküldeni egy alkalmazásra, vagy alkalmazásba. Az így egy ilyen magánvélemény, vagy hogy itt volt az első rabbit hole, ahol kicsit így elkalandoztam, amikor ezt a cikket néztem, mert az jutott eszembe, hogy itt igen, az így sokkal kevésbé beszélyes, hogyha egy madárhatározó alkalmazás így rosszul határozza meg, hogy te most így éppen milyen madarat látsz, vagy hallasz. És ehhez akartam példát keresni, és amikor beütöd a Google-be azt, hogy vicces madárnevek, akkor találsz ilyeneket, hogy vastagcsőrű pamathátú gébics, és vörhenyes torkú nyaktekercs, aminek semmi köze a gombákhoz, de egyszerűen így annyira imádtam, hogy így shoutout a Tumblr usernek, akinek az a neve, hogy vonalkázott fejű lápiposzáta, és nagyon szereti a madarakat. Bocsánat, igen.
Ezen a ponton rendkívül fontos lenne, hogy megjegyezzem, hogy a Bubos bankának az egyik népi neve a Fostos Bugybóka.
Ez csodálatos. Illetve igen, itt még kiedzeteltem magamnak a pompás kacér kolibrit és a pettyegetett bolyhos farkút is, de most már megpróbálok visszatérni a témához, ha csak nincs még hasonló nagyszerű nevetek.
Hát mondjuk azért a gombák között is vannak elég jók. Nem mondjam, ágas-bogas, likacsos gomba.
Komolyan. De béna vagyok. A vicces nevű gombákra nem kerestem rá. Csak itt a végén emlegetnek egyet, aminek így szintén utána néztem, hogy halálangyalának hívják, de arról még később mesélek.
Jó, hát a madarak azért menőbbek, csak mondom, hogy egy-egy azért van.
Az jutott eszembe, hogy néhány adással ezelőtt, minthogyha még Balázs ajánlotta volna talán, hát lehet, hogy valami Magyar Gombász Egyesületnek a weboldalát, ahol voltak ilyen vicces nevek, mint például a merevtönkű lágypereszke, vagy a bordás toboz fülőke.
Úristen, te ilyeneket megjegyzel.
Van valamilyen nagyon érdekes, hogy nem gondol az ember, de valamilyen ilyen megyei gombász egyesületnek van elég jó oldalon.
Volt, igen.
Tényleg.
Most így hirtelen. Nem tudom, de van ilyen. Terra alapítvány. Szóval...
címe.
Na de vissza a bombákhoz. Egyébként
Miskolci Egyesület, nem?
Igen,
nem
Miskol... az volt? Le, valószínűleg igen. Nekem
Miskolci gombax.hu.
De hát az szállóige, meg mondás, meg mindenféle, hogy képről nem határozunk.
Igen. Ezt
a gombás Facebook csoportok mindenkinek jól vissza is mondják, aki kérdez. Tehát persze határozunk, csak nem, nem, hogy van ez, hogy nem...
Nem olyan határozottan.
Nem izébe, nem fazékba. Tehát, hogy...
Ja. Igen,
képről fazékba ne.
Ezt a Gizmodo cikkében is mondják, hogy azért nem elég egy kép, mert hogy a tapasztalt gombászok már nagyon jól tudják, hogy élőben is kell látni, megfogni, megszagolni a gombát, és bizonyos esetekben akár meg is kell kóstolni, ahhoz, hogy tudják azonosítani, és hát azt is látni kell, hogy tehát az egész testét látni kell a kis gombának, nem elég a kalapját, hanem az is fontos, hogy mi van a kalap alatt, meg milyen széles a kalap, és hogy néz ki a szár és a szárnak a töve, meg az is fontos, hogy a gomba hol nő, például talajon vagy fán, és hogyha a fán nőtt, akkor a gyűjtőknek a fafajtát is azonosítaniuk kell.
Most arról, hogy fontos a szár, az jutott eszembe, hogy így visszautalhatunk az első sztorinkra, hogy a szárjel milyen fontos.
Illetve hát a másodikra is, mert most én arra gondoltam, hogy egy ilyen idézőjeleket lengetek a levegőben, hogy ilyen mesterséges intelligencián alapuló gomba határozó app hátterében valószínűleg indiai vendégmunkások dolgoznak, és hát akkor most onnantól már akkor az a kérdés, hogy a jó ember mennyire találja el, hogy milyen gomba látható a képen.
Hát vicces, hogy ezt mondod, mert a cikkben idéznek egy kutatást is, aminél azt vizsgálták, hogy mennyire megbízhatóak az ilyen appok, és 2022-ben ausztrál méregkutatók készítettek egy tanulmányt, amiben három ilyen AI alapú gomba felismerő alkalmazást elemeztek, és arra jutottak, hogy ezek átlagosan csak az esetek 50%-ában azonosították helyesen a vadon élő gombákat, és voltak olyan esetek is, amikor a mérgező gombákat tévesen ehető gombaként azonosították, tehát igazából lehet, hogy jobban járnának, hogyha tényleg indiai emberek próbálnák meg eltalálni, hogy melyik gomba, lehet, hogy nekik jobbak lennének az arányaik.
Hashtag mi baj lehet.
Bizony. És hát egyébként nem csak az appok, meg az online keresések veszélyesek, de azt is írják itt a cikkben, hogy tavaly az Amazont is elárasztották olyan gomba kereső könyvek, amiket AI segítségével generáltak, és hát elég sok hibás infót tartalmaztak, és ezek közül ugye potenciálisan halálosak is lehettek, és ráadásul nem is, tehát volt olyan könyv, ahol nem is tüntették fel, hogy nem AI írta őket, és hát itt a cikkben mondják azt, vagy írják azt is, hogy tavaly augusztusban a New York-i Mikológiai Társaság is felhívta arra a figyelmet a Twitteren, ha már így hívjuk, hogy érdemes csak ismert szerzők és gyűjtők könyveit megvásárolni, mert hogy ezen így szó szerint élet vagy halál múlhat. Illetve igen, az is para, hogy a keresőbe integrálják a mesterséges intelligenciát, mert hogy tavaly olyan is előfordult, hogy a Google step-by-step útmutatót adott egy felhasználónak, hogy hogyan kell megfőzni az Amanita okreátát, ami egy halálos és mérgező gomba, és ez volt az, amire szintén rákerestem is a Wikipedia oldala szerint olyan neveken is ismerik, mint halálangyal vagy pusztító angyal. Illetve hát még az utolsó a listában, ami para lehet a mesterséges intelligencia és a gombák kapcsán, hogy arra is alkalmas lehet a mesterséges intelligencia, hogy olyan képeket generáljon gombákról, amik nem pontosak, és akkor ezzel megtéveszthetik a kezdő gombászokat. És
na, tehát akkor legyetek gombaszak ellenőrök, és akkor nem veszi el a munkátokat az AI.
Bizony. És akkor ami még nagyon tetszett a cikkben, az egyik, hogy a cikkíróját úgyhogy, hogy Jody Serrano, és lehet, hogy akkor tényleg biztonságosabb sonkát enni, meg a kommentek itt is csodálatosak, mint mindig a Gizmodon. Valaki azt írta, hogy igazán megdöbbentő, hogy az a rendszer, ami azt javasolja, hogy tegyek ammóniát a süteményeimbe, nem képes tökéletesen megkülönböztetni a jó és a rossz gombákat. Illetve volt még pár felhasználó vagy olvasó, akik a cikk címével szórakoztak azzal, hogy milyen szavakat lehetne kihagyni a Relying on AI to Identify Mushrooms Could Kill You cikkből, és hogy így arra jutottak, hogyha a mesterséges intelligenciára támaszkodsz, akkor abba belehalhatsz. Ezt mondta az egyik, kihagyva azt, hogy a gombák felismerését, és ezt fokozta egy másik, aki azt mondta, hogy hát az AI az megöl, vagy az AI azon van, hogy megöl, úgyhogy...
Én azóta, amióta erről a hírről beszélünk, azon gondolkodom, hogy itt a érintett tech cégeknél hogy nem áll fenn valakivel szemben, most nem mondom, hogy Jeff Bezos-szal feltétlenül, de hogy valakivel szemben a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés.
Szerintem az van, hogy
tényállása.
Bizonyára egyszerre több száz pert indítanak az ilyen cégek és különböző vezetőik ellen, és aztán ezek tartanak sokáig, és aztán véget érnek sehogy se. Tehát szerintem működik ilyen, de csak akkor hallunk róla, hogyha nem tudom, az amerikai igazságügyi minisztérium vagy az Európai Unió indít egy valamiféle eljárást, és azt, amikor XY, nem tudom, Manitobából, akkor meg nem.
Biztos az apró betűs cuccban benne van, mint ahogy az úszógumikra is ráírják, hogy ez nem egy életmentő eszköz, hogy a használata nem helyettesíti a gomba szakértő bevonását, vagy valami ilyesmi.
Uh-huh. Hát minden esetre elég ijesztő, de nem ez az egyetlen ijesztő dolog, ha már így mehetünk tovább.
Mehetünk, megyünk Alaszkába gyorsan, ugyanis Alaszkában egy Boston Dynamics robot segítségével próbálják elriasztani a vadállatokat a repterek környékén, vagy hát egy reptér környékén. Ugye olyan már volt, hogy nem is tudom, drónnal vadásztak sasra, vagy sassal drónra, vagy valahogy így, de meg sassal ijesztgették a reptér környékén a vadludakat, vagy valami hasonló.
Solymok szoktak a reptéren. Solymok szoktak a reptéren az ilyen madárelhárítók lenni.
Na, de ezúttal egy Aurora névre keresztelt spot jellegű robotot vettek fel a Fairbanks nemzetközi reptér alkalmazásába, hogy növeljék a repülőtér környékén a biztonságot, és megakadályozzák a repülőgépek és a vadon élő állatok közötti veszélyes találkozásokat.
És ez mit szólnak a vadon élő állatok?
Hát szerintem az a cél, hogy ezt megnézzék. A alaszkai képviselőház és szenátus bizottságai előtt nyilatkozott Ryan Marlow robotkezelő, robothandler, hogy azért döntöttek az Aurora kipróbálása mellett, mert az egyéb ilyen riasztó módszerek, mint például a repülő drónokból szőlőlé permetezését túl kockázatosnak ítélték. Ami egy olyan mondat, aminek nagyon sok része van, amit érdemes valahogy így átgondolni. Hogy a szőlőlé permetezés az milyen módon lett volna akár kockázatos, akár hatékony, hogy ősszel fog munkába állni Aurora, amikor a madarak vonulnak a reptér környékén, és akkor Aurora ott járőrözni fog a kifutópálya közelében.
Tudom, hogy nagyon óvodás emberek nevén nevetni, de az úrod be, hogy Aurora egy robotkutya, de rájön Merló.
Bár lenne robotló, alig várom, nagyon kíváncsi vagyok, de azt is tesztelni fogják, hogy a nagyméretű állatok, mint például a medvék és a jávorszarvasok hogyan reagálnak az Aurórára. És
hát még az egy elég egyenlőtlen meccs lesz, én azt gyanítom.
Hát ezt még nem láttuk, ugye azt tudjuk, hogy a seprűs Boston Dynamics alkalmazottakra hogyan reagál a robotkutya, de hogy fordított esetben mit szól hozzá egy medve, azt ugye nem tudjuk. Azt állítja még Marlow, hogy a robot paneleit ki lehet cserélni, hogy rókára vagy préri farkasra hasonlítson. Igazából az a cél, hogy hogy olyan benyomást keltsen Aurora, hogy ő egy ragadozó, és a menekülési reakciót kiváltsa a vadon élő állatokból, anélkül, akkor, hogy más eszközöket kellene használni.
Akkor ez nagyon egyszerű, mert az ő karrierének egy alaszkai vadász fog véget vetni.
Igen, és még azt mondta el, hát ezzel nem tudom, hogy mennyire lopja be magát a kutyatartók szívébe Marlow, hogy a robot használata azért előnyösebb, mint például egy igazi kutya, mert hogy a kutya táplálékot, képzést, meleget igényel, és nem gyűjt nekünk adatokat. Illetve...
és nem kerül 70 ezer dollárba se egyébként.
Igen. Mondjuk az, hogy nem gyűjt adatokat, ez privacy szempontból például sokkal szimpatikusabb, és egy pont a kutyának, és a különböző ilyen vegyi anyagok, vagy egyéb ilyen kémiai ijesztés helyett ez egy nem halálos és nem vegyi alapú elrettentő eszköz.
Hát jó.
Ja, minden viszonyítás kérdése.
Nekem már onnantól nem szimpatikus ez a zizé, hogy a Verge cikkében itt a nyitóképen egy cuki kis kutyát ijeszget.
Uh-huh. Még olyasmikkel hasonlítják össze ezt a megoldást, hogy a 90-es években szintén Alaszkában, Anchorage-ben, illetve 2021-ben az amszterdami, nem tudom, hogy kell kiejteni, de Schiphol, az amszterdami főreptér.
Hát, ennél többet kell harákolni ott az SCH-nál, én sem fogok megpróbálkozni vele.
Ez egy podcast, tehát itt nem harákolok, de holland származású hallgatóink képzeljék el, hogy jól ejtettük ki a Schiphol Airportot, de hogy ott meg Anchorage-ban disznóhordákat vetettek be.
Azok se gyűjtöttek adatot?
Ezt nem tudjuk.
Tehát feltételezhetően.
Tudom, hogy itt, amikor azt írják, hogy pig, akkor ténylegesen a disznó állatra gondolnak, vagy pedig a rendfenntartó szervek közkeletű elnevezésére, de hát nem tudom, majd jól össze lehet hasonlítani, hogy inkább disznó, vagy inkább robotkutya. És videót is posztoltak az Instán, hogy így néz ki Aurora, aki ilyen pszichedelikus színekre van festve. Nem tudom, hogy ezt úgy tesztelték-e, hogy ez jobban ijeszti a madarakat, vagy pedig csak így sikerült.
Szerintem ez az Aurora, mint a sarki fény akar lenni.
Lehet. Oh. Mennyi eszed van? Valóban.
Oh.
És ezt egy egységes alaszkai grafikus és designer tervezte, úgyhogy nem az volt, hogy olcsóbb volt ebben a színben, hanem Andrea Deppner valóban a sarki fény által ihletett színekben pompázik.
Hát lehet, hogy annyira meg fognak ijedni a szegény vadon élő állatok Aurorától, hogy annyira tehetetlennek érzik majd magukat, mint a szubatomi részecskék.
Igen, itt kell elnézést kérnem mindenkitől, mert így adás közben dobtam be még csak gyors hírként a legvégére.
Olyannyira, hogy szerintem a cica nem vette észre, hogy frissítettük a jegyzeteket, és úgy vette, hogy már itt az adás vége, és megérkezett a Patreon kontentre. De akkor mondjad, és akkor türelmet kérek macskától.
Mert így adás közben jött a push, a szomorú hír, hogy 94 éves korában elhunyt Peter Higgs, a Higgs bozon felfedezéséért Nobel-díjjal jutalmazott elméleti fizikus. Úgyhogy igazából ennyi róla és a felfedezéséről már beszéltünk rengeteget, úgyhogy gondoltam, hogy itt a helye ennek a hírnek, mert hát azért tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a 20. illetve a 21. századik legnagyobb hatású tudósa volt, legalábbis ami a tudományos munkásságet illeti, úgyhogy köszönünk mindent.
És innen nagyon nehéz lesz majd átvezetni a Patreon contentbe, úgyhogy nem is próbálom meg, hanem csak nagyon szépen megköszönöm, meg megköszönjük a hallgatást. Aztán igen, a hírlevelet azt mondtam már az elején, úgyhogy nem mondom még egyszer, hanem most csak azt mondom, hogy lesz majd még sztorink egy a drága Patreon támogatóknak a hajtás után. Nektek meg szervusztok!
Sziasztok!
Hello!